Wtedy będą miał ciało przez drugi Jezus Chrystus. Serena też pirejm. Lukács evangéliumában olvasom a mai napnak kijelölt ige szakaszt, amelyet számunkra kijelöltek a imagé összeállítói, és azt megint találjuk a Lukács írása szerint evangélium 10. fejezetének a 25. versétől kezdve is fennállva hallgassuk meg ezt a igényt. 25. versétől kezdve a 37. a következőképpen. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: De ki az én fele barátom? Ki a fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották. Meg is verték, aztán félholtan hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. Aztán feltette őt saját állatára, elvitt egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged Krisztus. Amen. Foglalj téged. Ünnepő gyülekezet, szeretett testvéreim! Ezen a hét során már többször elmondtuk, hadd húzza alá én is még egyszer. Miközben keressük az egymással való közösségnek az erejét, a testvéri közösségnek a melegét, egymás kölcsönösen meggazdagító áldásait, közben imádságainkban azokra is gondolunk, azokra a távoli vidéken és egy kontinensnyi országban élő keresztényekre, akik kitaszítottak, üldözöttek, akiknek az életük mindennapos veszélyben van, akiket a hindu kasztrendszer annyira kiközösít az életből, hogy érinthetetlenek. Ez szó szerint így van. Napokban olvastam egy cikket Indiában, egy kicsit készülve az ima hétre, és megdöbbentő, csak egyetlen egy adalék ehhez a furcsa távoli országhoz. Ha például egy európai üzletember odaérkezik, és egy hindúval szeretne üzletet kötni, általában tárgyalásokat a reggeli órákra teszik, mégpedig azért, hogy utána a hindu el tudja végezni a több órán keresztül lévő rituális mosakodást, mert tisztátalanná lett a külfölditől, az európaitól. Most ugyanilyen tisztátalanok, ugyanilyen érinthetetlenek azok, akik kaszt nélkül a társadalom legalján, a társadalom peremén úgynevezett alantas és lenézett munkákat végeznek, mint WC-takarítás, vagy olyan mezőgazdasági munkák, amelyek más szemében lenézettek. Ezek az emberek ott élnek valahol a falu szélén, szegényes kiskóban. Sokszor faluban sem engedik be őket, hanem valami sárból és gajakból összetárt tángált kiskóban élnek. Kint a föl legközelében. Igen, róluk is meg kell emlékeznünk imádságban. A mai nap témája így hangzik, úton, szolidaritásban. Megnéztem a Wikipédiában, mert a végén tanultam már latint meg, az ebben használja az idegen kifejezéseket, és sokszor nem is tudja, hogy éppen teljesen jókor használja-e. Nagyon tanulságos a leírás, hogy mit jelent a szolidaritás. Hadd mondjam, amit olvastam, le is írtam, kijegyzeteltem. Közös, kölcsönös kötelesség és segítségvállalás. Tehát közös, kölcsönös kötelesség és segítségvállalás. Tehát amikor egy meglévő csoport ösztönösen vagy tudatosan korlátozza a bizonyos egyéni vagy csoport érdekeket, és ezzel segítséget nyújt a csoporton belülieknek, vagy a csoporton kívülieknek számára. Ennek az indítéka a társadalmi egymásra utaltság, és ez az egymásra utaltságot hadd húzzam alá kétszer, magyarul vagy szemben ezt úgy hívjuk, hogy a közérdek. Tehát mindenkinek érdeke az, hogy a szolidaritás, az egymásra való kölcsönös odafigyelés megvalósuljon közöttünk. De egyébként a keresztény embereknek erre van egy sokkal szebb és egyszerű kifejezése, és ezt az egyszerű kifejezést úgy hívják, hogy a fele baráti szeretet. Úgyhogy nem kell nagyon messzire menni a szótárokba, a lexikonokba, elég, hogyha a Bibliát olvassuk, abban minden benne van. Nagyon sokat hallom idős testvéretől tisztelt, hogy én már csak a Bibliát olvasom, abban minden benne van. Igazuk van, nagyon igazuk van. Tehát a most elhangzott téma, a szolidaritás, hogy úton a szolidaritásban, és a most elhangzott ige, eszembe jutott egy kedves kis történetet, mert szerintem nincs meg az ige hirdetés egy jó ütős történet nélkül. Aki már hallotta egyszer, akár tőle, vagy olvastattól elnézést kérek, talán érdemes még egyszer megemlíteni ezt a történetet. Ezt a történetet egyébként az indiai származású jezsuita szerzetestől feljegyzései között olvastam, akit Anthony de Mellónak hívnak, és talán hallották róla, hogy ez a katolikus jezsuita szerzetes, hát a kicsit sajátos gondolkodása miatt nem mindig volt kedvelt a saját egyházában, mert lehet, hogy ő sem a nagy rendet követte, hanem csak egyszerűen Jézus. Tehát Anthony de Mello gyűjtéséből származik a következő tanítás. Egy hideg vasárnapon történt, a templom parkolója hamar megtelt. Ahogy kiszálltam a kocsimból, arra lettem figyelmes, hogy a testvérek valamit sútolóznak, miközben bemennek a gyülekezetbe. Ahogy közelebb értem, észrevettem egy embert, amint támaszkodik a templom falának. Már majdnem egészen lefeküdt, mintha aludna. Egy hosszú, nagyon rongyos viharkabát volt rajta, és egy kalap a fejére húzva, hogy már az arcát sem lehetett látni. Egy körülbelül 30 éves cipő volt rajta, ami olyan kicsi volt rá, hogy a lábújjai kilóztak alulra. Gondoltam, hogy hajléktalan, és hogy aluszik, így bementem a templom ajtaján. Bent elkezdtünk beszélgetni, szóba került a kint fekvő hajléktalan is. Az emberek csak mosolyogtak és suttogtak, de senki sem volt hajlandó behívni, hogy üljön le, felejtjen meg, én sem. Néhány perc múlva elkezdődött az istentisztelet. Mindenki a prédikátort várta, hogy foglalja el a helyét és szóljon az igéből, amikor kinyílt az ajtó, és bejött a hajléktalan. Fejét lehajtva végig sétált a padok között, az emberek zavarban voltak és suttogtak, arcot vágtak, végigment a szószékig, ahol aztán levetett a kalapját és kabátját. Elszorult a szívem. Ott állt a prédikátorunk. Ő volt a hajléktalan. Senki sem szólt egy áldozót sem. A prédikátor elővette Bibliáját, letette, és azt mondta testvére, hogy ugye nem kell külön mondanom, miről fogok prédikálni. Aztán elkezdett egy éneket énekelni, amelynek ez volt a szövege. Ha tudok segíteni valakin, amit elmegyek mellette, ha tudok egy vidám szót szólni, ami megnevettette, ha meg tudom mutatni, hogy az ő útja helytelen, akkor nem hiába való az életem. Kedves testvérek, milyen a mi életünk? Milyen a mi életünknek az értelme, milyen a mi életünknek a célja, a tartalma? És vajon milyen a mi életünk, keresztények élete, és milyen a mi közös együttmunkálkodásunk? Mert a világ, ahogy hallottuk, és ahogy olvassuk a római levélből, sóvárogva várja, lesi és várja az Isten fiainak megjelenését. A lesit azt én tettem hozzá, ezt nem is tudhatok. De el tudom képzelni, hogy aki, mint a gyermek, aki várja a karácsonyt, úgy várja a világ is, sóvárogva, hogy valami igazi történjék ebben a világban. És hogyha most nem akarok hosszú lenni, mert sok mindent bizatott rám este, de csak utalok rá, hogy olvassátok el a János Evangéliumának a 14. fejezetében a 31. verset, amikor Jézus a szeretetről beszél. Aztán olvassátok el János apostolnak a tanításait. Én nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert majdnem egész héten különböző templomokban sokszor hallgattam ige hirdetéseket, úgyhogy azt a sok jót, amit hallottam, mind elmondom, és akkor kézbe azért hoztam a saját lelkem mélyéből is. De egyetlen gondolatot azért hadd szemezgessek a szerdai napon, a csütörtöki napon, ásteszély, illetve Súron, az ásteszély plébános ige hirdetésében, német József testvér ige hirdetésében hallotta egy nagyon kedves dolgot, és ezt megosztom veletek. Ő is a szeretetről beszélt, János levele és János evangéliuma alapján, és azt mondta, hogy a keresztény tanítás hagyományában él azért egy olyan gondolat, hogy az idős János apostol, aki nem lett mártír, hanem akinek megadatott, hogy a legidősebb korában, hát számüzetéssel megúszta, mondhatjuk ennyi, tehát Patmos szigetén volt, és sokat tudott volna mesélni arról a késői nemzedéket, hogy milyen volt Úr Jézus a szemtől szembe állni. És akkor a József atya azt mondta csak ilyen szeliden és ilyen tömören, hogy akkor kérdezték az öreg János, hogy milyen volt az Úr Jézus. Akkor ő, mint aféle öregember, csak a leglényegesebbet hajtom a fiacskáim, szeressétek egymást. Mert a szeretet Istentől való, és hogyha elolvassátok a vonatkozó részeket, az mind-mind ott van a Bibliában. Az ökumené szó egy rövidítés. Ho oikumené gé, az egész lakott föld keresé. És ebben az egész lakott földkerekségben nekünk egymásra utaltságunk van. Minden egyes embernek. És higgyétek el, nem csak azoknak, akiken segíteni lehet, hanem oda-vissza. Mert ki tudja, hogy mikor lesz a segítedből, a segélyezedből, a felkaroltból egyszer majd újra segítő és támasz. Olyan az, kedves testvérek, mint ami a gyermeknevelésben természetesen megtörténik. A szülő segíti a gyermeket, támogatja, aztán amikor leéli az egész életét, felnevel a gyermekeit, egy idő után ő maga válik segítségre szorulóvá. És akit addig támogatott és gyávolított, ő lesz a segítő. Nos, ezen az egész lakott földkerekségen, amely kifejezés egyébként nagyon régi, így kellene élnünk. És az egész lakott földkerekség kifejezés Nagy Sándor birodalma után kezdett elterjedni a hellenizmusban. Amikor megszűntek a városállamok, mindenki maga boldogul, saját maga erejéből, egy település megpróbált megélni, mindent előteremteni. Az egész keletet, a közel-keletet, meg a távol-keletet, mind egy nagy birodalmá gyúrta, összesítette, igen, a kardok erejével, de mégis akkor kezdtek el az emberek először közösségben élni, nagy méretekben. Aztán a Római Birodalomban mindez tovább valósult, és tovább éltek,
felfedezték, hogy mit jelent az, amikor az emberek egyetértésben, közös törvények alapján, közös erkölcs és közös jogrend alapján élnek és dolgoznak, élik a mindennapjaikat. Ám ezt a közös gondolkodást, az összetartozás érzését újra és újra tanulni kell. Mert az ember alapjában véve őrződik. Nézzük meg csak a környezeti értékek pusztítását, amit az egész lakott földkerekséget végbe viszünk. Még mindig tanulnunk kell közösen élni. És ha megkérdezzük Csányi Vilmos akadémikus, etológust, aki az állatok viselkedését a legjobban tudja ma Magyarországon, és hát Európában, vagy egész világon, világhírű az ő kutatása, nagyon furcsa dolgokat tud mondani, mert egyszer hallottam tőle, mert szíven is ütött a gondolat, valami hasonlót mondott, pontatlanul idézem, nem szó szerint, de a lényeg ez volt, az ember nem tudja megtagadni, hogy része az élő világnak. És ez a mondat úgy hangzik, hogy része az állatvilágnak. Mert bizony nagyon sok esetben úgy cselekszünk, mint az állatok, ösztönösen. Ösztönök uralják az életünket, mint az állatvilág legtöbbjét. Él és elevelen létezünk közöttünk az egyéni érdek és a csoport érdek. Különösen akkor, amikor megszólítanak bennünket és az életünk van veszélyben. Akkor bizony nagyon erősen felszínen törik a tör az önzés. Az indiai kasztrendszer ennek a csoport érdeknek egy nagyon megmerevedett és nagyon kegyetlen formája. Ezt a hindu vallás intézményesítette is. És lehetett az egyik helyről átmenni a másikba. Én úgy látom, nálunk a kiáltó csoport ellentétek, azok nem is annyira a felekezeti határok között vannak és mozognak, mert azok egyre inkább elmosódnak és elmosódottakká lesznek. Bár őszintén én örülnék neki, ha nem csak egy irányba, hanem oda-vissza tudnának mozogni a testvérek. De a veszély igazából ott van, abban van, hogy a különböző emberek gazdasági és kulturális tekintetben egyre jobban elszakadnak egymástól. Ordító az ellentét szegény és gazdag között. A közép osztály és a mély szegénységben élők között. Nekünk Krisztus különféle nyájaihoz tartozóknak közös a felelősségünk abban, hogy az Isten igének segítségével, Krisztus szeretetének megélésével tudjunk okosan cselekedni az irgalmasság tetteit. Ebben az egyre jobban elembertelenedő világban a krisztusi tetteket kellene jobban képviselni. A bevezetőben említett történetben a gyülekezet egész tagsága megbukott az irgalmasság nevű vizsgán. Krisztusunk által említett példázatban egyedül csak az egy samáriai ment át, aki egyébként ehhez a megvetett és kitaszított réteghez tartozott. Hisz egy samáriai olyan volt a zsidó társadalom és kultúrában, tudjátok ezt nagyon jó testvérek, mint akár Indiában a dalitok, a kitaszítottak, vagy akár nálunk. A társadalom peremén élők. Mindegyiknek lett volna kifogása, a papnak is, a lévitának is, hogy fontos szolgálatra megy. Az Isten imádatára siettek a templomba. Kirabolt emberhez fordulva talán tisztántalanok is lettek volna. De az áldozat bemutatása Istennek nem olyan nagyon kedves, mint az irgalmasság cselekedetei. Most nem olvasom föl, hisz az Isten tisztelet végén majd elhangzik. Az egész hét mottója a Mikeás 6-6-8, csak egyetlen igét, olvasok belőle, én törvény szerint törekedj szeretetre. Mindkettő fontos. Nem élhetek törvény szerint, csak. Nem élhetek a törvény szerint jól, ha nem törekedek szeretetre, hiszen Krisztus Urunk azt mondta, hogy a szeretet a törvény betöltése. törvény csak nevelők és tanítók volt a Krisztusi. A Krisztusban való élet szabadságát egyedül csak a történetben szereplő samáriai valósítja meg. Ez az idegen, ez a másodrendű állampolgár. Kedves testvérek, őszintén megvallom nektek, hogy nekem egy kicsit távoli Samária. És távoli India is. A maga furcsa kultúrájával és szokásaival. De kérdezem tőletek, hogy járt-e ma manapság valaki az ország keleti részében? Borsod el néptelenülő falvaiban. A zsák falvakban, ahol már ember nem mert beköltözni. Gyöngyös patán vagy olasz iszkán. Vagy mentetek el félbe egy éjszakai szórakozóhely mellett, fiatal, ha éppen hazafele tartottatok valahonnét. Veszprémben, vagy bárhol. Ugye tudjátok, hogy mire célzok. Él közöttük egy nép, akik Indiából származnak. Akiket összefoglalóan, hogyha lefordítjuk a roma kifejezést, azt mondhatnánk az emberek. Mert ez a kifejezés azt jelenti. Élnek közöttünk emberek. Él közöttünk egy nép, ahova el kellene vinni az evangéliumot. Ott kellene sebeket kötözni, lelki értelemben, hogy ezzel együtt tudja gyógyulni az egész közösség, és tudjanak normális életet élni, és tudjanak normális életszínvonalra kapaszkodni. És tudok néhány történetről, amikor ez a gyógyító találkozás megtörtént már. Néhány évvel ezelőtt nagylányom egy missziós táborban, egy angol táborban volt, amelyben egy keresztény angol táborban, amelyen missziót is végeztek, és eljött a görög szállás, az Nyíregyháza mellett van. És elmesélte nekem, hogy amikor oda mentek a faluban, ahol csak cigányok éltek, hogyan érkezett meg oda az evangélium először. És utána találkoztunk mi magunk is azzal a lelkésszel, sőt el is hívtuk ide evangélizálni Győrfi Mihály testvérenek. És elmondta nekem, hogy amikor elkezdték ott a missziót, meg a zsíros kenyér osztást, mert a kettő együtt jár. Éhes jól, nem lehet meghallani az evangéliumot. Van ebben igazság. De csak kenyeret adni nem elég. Az élet kenyerét is oda kell vinni. Ott az, a település legnagyobb királya, vagy legnagyobb szószólója egy romlott hátterű ember volt. Egy hatalmas, nagy darab, két méteres, széles, kigyúrt. Láttunk ilyen embereket biztos már. És ezt az embert megpróbálta az élet, és elveszítette a fiát. És egyszer egy alkalommal, amikor ez a misszió folytatódott, kihívta a lelkészt a sötét sikátorba, és elmondta utólag, hogy ő akkor leszámolt az életével, annyira félt. Hogy ez a hatalmas ember, ő az Isten szeretetéről prédikál, és az Isten elveszi tőle a fiát, és hogy kihívja, hogy számoljon bele, és mondja el neki, az minden megtörténhetett volna. És aztán ez a hatalmas ember, ez a robot útú, ahelyett, hogy valami ütleget vett volna elő, zokogva a nyakába borult. És kisírta a bánatát, és megtért, és átadta az életét Krisztusnak. És attól a pillanattól kezdve elindult valami abban a településen, azon a településen. Elvitte az evangéliumot, és az evangélium elvégezte a maga munkáját. Irgalmas samáriai tudott lenni, fele barát tudott lenni azok között, akiket mindenki fél, és akiket talán mindenki leírt. Mondhatnék egy másik példát is, de nem akarok húzni az időt, csak utalok rá. Egy lelkész társam, egy asszony, egy fiatal asszony, akinek alig volt már gyülekezete, visz mindenki elmenekült a környékről. De a kenyérért sorban állók megtalálták a paróki ajtaját, egyszer elfogyott a kenyere, széttárta a kezét, és azt mondta, hogy hát nem vagyok én kenyérgyáros, mit csináljak veletek? Borontyok jöttek sorba kenyérért kísírva is. Koszosan és alig felöltözve. És akkor, amikor kimondta ez, hogy nincs nekem kegyelem, nem vagyok kenyérgyás, abban a pillanatban rájött, hogy ő neki kenyérüzenet kell létesíteni. És imádsággal és gyűjtéssel elkészült a kenyérüzen, ahol az ottani pék dolgozik, egy embernek munkát adott, aztán elkészültek a kiskertek, amelyben megtermelhetik a zöldségeket, aminek felét ellopják persze, de nem adják föl. Vagy maguk az egészen is. És terjed az evangélium öröme. Kedves testvérek, eszetekbe juttattam az evangéliumot, amelyet én magam is kaptam. Eszetekbe juttattam az evangéliumot, és csendben megkérdeztem magamtól, mindezekre eljutva, és most megkérdezem tőletek is, nem lennénk mi adósak valamivel? Ezeknek az embereknek, ezeknek a testvéreinknek, ezeknek a felebarátainknak. Emlékezzetek az idős János apostolra, amikor őt Krisztusról kérdezték, csak annyit mondott, szeressétek egymást, mert a szeretet Istentől van. És nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük az Istent. Olvassátok a János 4:10. Nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeretett minket. Mert Krisztus azért küldte el a világba, hogy éljünk ő által. Ez a szeretet. És itt a keresztre utal. Ez a szeretet, ez az engesztelő áldozat, ami bűneinkért és másokért is. Ezért ne arra legyünk büszkék, hogy kinek milyen öröksége van, kinek milyen kegyessége van, hanem arra legyünk büszkék, hogy Isten szeretett minket. Úgy szeretett minket, hogy még a fiát is odaadta. Az az igazi szeretet, hogy ő szeretett. A kereszten, a Krisztusban. És ha eddig eljutunk, akkor ettől kezdve minden más, másodlagossá válik. Hogy én orvona szóval dicsérem az Istent. Hideg vacogós templomba vagy, kényelmes padokban ülve melegen, vagy régi liturgia szerint, vagy új liturgia szerint, régi énekekkel, vagy új énekekkel. Krisztus meghalt értünk a kereszten. Csak ez számít, és ami ebből megvalósul. Az én életemben, a te életedben, ami közös szolgálatunkban. Amen. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te olykor tükröt tartasz elénk. Köszönjük ezt a történetet a samáriairól, a kitaszítottról, aki mindenkinél irgalmasabb volt. Nehéz szívvel és bűnbánó lélekkel bevalljuk mulasztásainkat, amelyek egymás felé és más testvéreink felé vannak, és amelyekkel adósak vagyunk. Te neked, és adósak vagyunk nekik. Szent lelked erejében bízunk, enged, hogy elvégezzük az irgalmasság cselekedeteit. Hirdessük az evangéliumot szóval és tettel. Könyörögve gondolunk az indiai keresztényekre, hadd legyen az ő áldozatuk jó magvetés, erőforrás számunkra is, akik kényelemben élünk. Amen.